Kedves hallgatók, elérkeztünk a János evangéliumának a 12. fejezetéhez. Elmondom a szokásos bevezetőt, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, miért olvassuk az evangéliumot, miért vesszük fel, miért osztjuk meg embertársainkkal. Annál az egyszerű oknál kifolyólag, abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő beszéde élet és lélek. Azt mondja, hogy a világon minden el fog múlni. Amit mi tapasztalunk, és ami mulandó, minden, az ég és a föld el fog múlni. De az ő beszédei sosem fognak elmúlni. És ugye nyilván ezt mi az elején elolvastuk, de később nem csak maga az olvasat volt ugye a fejünkben, hanem annak a valóság, amit Isten nekünk megmutatott. Hogy ténylegesen igaz, amit Jézus mondott, hogy amiket ő tanította az ő barátainak, az apostoloknak, és általuk nekünk is, ugye, akik leírták azok által, azok a beszédek sosem fognak elmúlni. Tehát minden más mulandó, de az ő beszédező tanítása az nem mulandó. Így hát, aki abba kapaszkodik az ő tanításaiba, az örökkévaló szavaiba, az ember sem fog elmúlni, örök élete van annak. Mert az örökkévaló beszédekkel fog megtelni, és nem pedig a, mit tudom én, a médiának, vagy akár a vallásnak a hiába való beszédeivel. Ugye ez a különbség a Jézus tanítása, az ő szavai, és a média szavai, az emberek szavai között. Egyik mulandó, és a másik örökkévaló. És ő azt javasolja mindenkinek, hogy aki megismeri az ő szavait, az ő tanításait, az ember örök életet nyer, mert az örök élet szavait veszi magába, és az örök életnek a szavai fogják alakítani az ő életét, az örök élet irányába. János evangélium a 12. fejezet. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt méne Betániába, ahol a megholt Lázár vala, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítének azért ott néki, és Márta szolgál fel. Lázár pedig egy vala azok közül, akik együtt ülnek vala ővele. Mária azért elővévén egy font igazi, drága, nárdusból való kenetet, megkeni a Jézus lábait, és megtörli annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelik a kenet illatával. Mondta azért egy az ő tanítványai közül, Iskariótes Júdás, Simonnak fia, aki őt elárulandó vala. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj vala, és nála vala az erszény, és amit abba tesznek vala, elcsené, ugye? Mondd azért Jézus, hogy hagy békét néki, az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. Hát itt azt hiszem, hogy fontos megállni ezen a ponton, hogy megértsük, hogy miről szól ez a konverszáció Jézus és Judás között, hogy miképp ismerhetnénk magunkra ebben a történetben. Nem tudom, hogy mennyire ismerős, kedves hallgatók, ez a szellemiség, amikor azt mondják, hogy hát kell azt a pénzt elkölteni valamire, mert azt inkább el kellett volna adni, és azt a pénzt a szegényeknek adni. És érdekes módon ezt ugye többnyire azok az emberek mondják, akik úgymond eléggé földhöz ragadtak, pénzhez ragadtak, ugye, pontosan, mint Júdás, ugye. Tehát az embereknek ugye eléggé, mondjam azt, földhöz ragadt az értékítéletük, földhöz ragadt. Tehát Judás nem azt látta ezen a ponton, hogy újból bizonságot tett saját maga ellen Judás, hogy ő nem érti a lényeget. Ő nem érti, hogy Jézus mit hozott a földre. Ő nem érti, hogy az a szó, amit ő elmondott és nap mint nap megosztott, ugye kenyér formájában, mert az ő szava élet és lélek, tehát kenyér, tápláló kenyér a léleknek. Annál fontosabb az ég adta világon semmi nincsen. Tehát ő ugye ugyanígy, tehát az anyagot látta, a pénzt látta, az értéket látta, hogy meg semmi értelme nem volt annak a kenetnek, ugye, hogy elpazarolja Jézusnak a lábaira, mert azt a, ugye, avval a kenettel, vagy avval az értékű kenettel, avval a pénzzel több jót lehetett volna csinálni. Ilyen, kedves hallgatók, a mi értékítéletünk. Tehát mi azt gondoljuk, hogy sokkal jobb volna, hogyha úgy csinálnánk, ahogy mi gondoljuk. Így van-e? Ez a humanizmus, emberek, ez a humanizmus. Itt valamelyest ez a történet fejű a figyelmünket, a bennünk lévő földhöz ragadt emberi gondolkodásra, a humanista gondolkodásra. Hogy tegyünk jót, de ne úgy, ahogy Isten akarja, hanem úgy, ahogy azt mi jónak gondoljuk. Majd Szent Miklós napján, vagy pedig a karácsony előtt, ugye, körbeszaladjuk a várost, és gyűjtünk pénzt, hogy a szegény konyhára vegyünk, mit tudom én, új habroszokat, vagy mit tudom én, vegyünk valami kis finomságot. Hát de várjál, még az évben van 364 nap azon kívül. Ez a humanista gondolkodás, ugye, amiről nyugodtan ki lehet jelenteni azt, hogy képmutató gondolkodás. Mert a politikus, ő is ugyanazt csinálja, hogy a választások előtt egy olyan képet mutat magáról, és az ő projektjéről, az ő elképzeléséről, amit később nem tud fenntartani, nem tud úgymond megcselekedni. Tehát Judás is ilyen volt, ilyen képmutató, ugye? Tehát ő eljátszott a 3,5 éven keresztül, hogy ő a tanítvány Jézusnak. De a szívével nem tudta befogadni az ő szavait, és nem értette azt, hogy Jézus miért mondja. Például azt is, hogy engedjétek a halottakot, hogy egymást temetgessék, hogy a halottak eltemessék az ő halottaikat. Gyere te most és kövessél engemet. Hagyd a holtakat a holtakra, az időket az élőkre, ugye. Amúgy is ugye most már így közel van a holtak napja, nyugodtan beszéltünk erről is. Tehát ugye emberi gondolkodással, emberi szemlélettel, hát miféle ember vagy? Hát nem mentél temetésre. A keresztényeknek, mit tudom én, a kutyája meghalt, és nem mentél temetésre. Miféle ember vagy te? És ugye a társadalom szemében, az elbukott emberi értékrend szemében nem vagy te megtartani való. Miért nem mentél temetésre? Hát mindenki ott volt, és mindenki sírt, és mindenki jajgatott. Te miért nem sírtál, miért nem jajgattál? Miféle ember vagy te? Nem vagy te jó ember. Nem tudom, kedves hallgatók, hogy mennyire követhető, hogy ez a Judás szellemiség, Judásnak a jelleme mennyire képes szembesíteni minket. Elsősorban engemet, emberek. Na, hogy valaki itt megsértődjön, vagy szívinfarktus kapjon, hogy milyen dolgot mondok én. Elsősorban engemet, mert bennem is ott van az a szellemiség. Ez a hamis értékítélet, az emberi gondolkodás, hogy legyünk jók, de úgy, ahogy azt mi elképzeljük. Ezt csinálta Kain is, ő is jó akart lenni, de úgy, ahogy ő képzelte el. És nem volt kíváncsi arra, hogy Isten miért javasolta volna azt, hogy azt az áldozatot úgy hajtsa végre, ahogy ő mondta. Nem volt ő erre kíváncsi, hanem azt mondta, hogy mennyei atyám, én most jó leszek, de megmutatom, hogy én tudok jobbat csinálni, mint amit te javasolsz. Na, ugyanez a Judás szellemiség, emberek. Ott van benned, ott van bennem, ott van mindannyiunkban. Ott van az előjárókban, a politikusokban, a vallásvezetőkben, mindenkiben. És ilyen embereket választunk meg, hogy életbevágóan fontos kérdésekben gondolkodjanak és döntsenek helyettünk. Tehát ilyen Judásokat. Érthető? Van egy érdekes történet, azt nagyon gyorsan elmondanám röviden, zárójelben. Múltkor megkívántam a stoppolást. Nem zoknit stoppoltam, hanem kimentem az út széles, beindultam Csíkszereda felé, egyet stoppoljak, hogy rég nem stoppoltam már, ugye beálltam a félvilágot annak idején, stoppal Európát, nem tudom én mi. És úgy valahogy kedvem támad stoppolni egyet, hogy a kaland kedvéért, vagy Isten tudja, Isten hívott, gondolom én. Elindultam, és érdekes módon hát azt tapasztaltam, hogy hát na, az én fizimiskám is megváltozott, mert akkor legutóbb nem volt akkor a szakállam, de a világ is megváltozott. Elég sok autó elment mellettem, üres autók, hatalmas, kényelmes autók, 5 személyes autók, 7 személyes autók, 1 személlyel, csak a sofőr ült bennük, és egyszerűen nem tudtak megállni. Tehát biztos, hogy nem tudom, túl messze volt a fékpedál, vagy Isten tudja. És nem nehezteltem, mert tegnap is mondtam, hogy a krokodiltól nem várom el, hogyha valaki oda megy, akkor megpuszíja az orrát, az orcimpáját megpuszíja az embernek, hanem a krokodil az olyan, hogy leharapja az embernek a lábát, hanem ügyel. Tehát nem várhatjuk el, hogy másképp cselekedjenek. De elgondolkodtam azon, hogy általában ugye a társadalomnak az előjárói, a polgármesterek, képviselők, politikusok, ugye a gazdagabb réteg, ugye rájuk szavaznak az emberek, mert biztos jól értenek a pénzhez, akkor szavazzunk rájuk. És ugye ők örömmel fogadják az embereknek a bizalmát. De viszont, hogyha az útszérén mész, este ugye a nap már le van menve, akkor megrohadhatsz az útszérén, mert nem kíváncsiak arra, hogy mi történik veled. És ilyen embereket válasz meg a társadalom minduntalan, 4 évente, az ország élére, a megye élére, a város élére, a falu élére, a település élére, az iskola élére. ilyen tehetős, gazdag embereket, mert ők biztos jól értenek a pénzhez. Igen, a pénzhez jól értenek, de az emberekhez nem. Az emberi lélekhez nem értenek. És nem kíváncsiak arra, hogy mi történik veled este, mit tudom én, 10 órakor, miután a nap lement az útszélén. Élsz-e vagy halsz-e? Valahova menekülsz? Valami történt veled? Tudnának valamiben segíteni? Tehát akiket megválasztunk, azok minden judások alapjában véve. És nem vádolni akarom elsőben, hogyha vádolok is valakit, akkor magamat vádolom, mert elmondom, hogy én magamra ismertem a judás szellemiségében. Én is voltam politikus, nem hosszú ideig, de politizáltam is nagyon keveset, betekintést nyertem annak a világába. És érdekes módon kik álltak meg, amiközben stoppoltam, hát erős, én sem, hogy mondjam, tehát nem vittem tudásba, mert örömmel gyalogolok, tehát nincsen semmi probléma nekem a gyaloglással. Három gyermek, ilyen 18-20 év közötti gyermek. Az első egy román fiúcska volt, megállt mellettem, és kérdezte, hogy miben tudok segíteni, nem is stoppoltam. És mondom, hogy egy darabig, hogyha elviszel, akkor azt nem bánom. És azt mondja, hogy de valami baj van, valami probléma van. És mondom, nincsen semmi probléma, megy csík felé, és stoppolok. Szeretek én sétálni, és stoppolni. És elmondta a fiúcska, hát tényleg azt kell mondjam, hogy fiúcska hozzám képest, ilyen mondom, ilyen 18-20 év körüli lehetett. Elmondta, hogy ő igazából nem csík fele megy, hanem csíkból jön. Csak ő elment mellettem, és ő arra gondolt, hogy talán valami bajom van nekem. Érthető? És megfordult, hogy megkérdezze, hogy nem-e van nekem valami bajom is, segíthetne-e? Na hát, hogyha kéne válaszak én, mit tudom én, polgármester, vagy akár egy minisztert az ország élére, valami ilyesmit tudnék én elképzelni, valaki ilyesmit, ilyen típusú lelket. Érthető emberek? Tehát remélem, hogy nem kalandoztam el túlságosan a témától, csak próbáltam úgy kihangsúlyozni azt, hogy ez a júdás szellemiség az a képmutató szellemiség, amely a felszínen nagyon jó, nagyon korrekt, jó a nyakkendője, jó a frizurája, jó a parfümje, nagyon szépen mosolyog a képedbe, de hogyha az útszélén mész, és netán bajban, vagy el van törve a lábad, nem fog megállni, érthető? Akiben még van gyermek, ő meg fog állni, és megkérdezi, hogy te, barátom, tudok segíteni? De ő már nem fog megállni. Mert ő hol jó a júdás szellemiség? A képernyő, érthető? A képernyő nagyon jó, nagyon jól szerepel. De a valóságban, ott, ahol senki nem látja, ott, ahol nem kap tapsot és nem kap dicséretet, ott a jóság megszűnik belőle. Na, ilyen volt Judás is, hogy ő jó akart lenni a saját elképzelése szerint. Hogy jó hangosan kimondta, de hogyha eladtuk volna, hát ezért csak okosabb vagyok, mint Jézus, hogyha ezt mi eladtuk volna, akkor abból nem tudom én, milyen sok szegény embert tudtunk volna megsegíteni. Abból a pénzből. Tehát ugye sajnálta Jézusnak a lábairól azt a kenetet. Ha valakinek még jön erő valami, akkor szívesen meghallgatom, és ha nem, akkor olvasom tovább a történetet.
Azt gondolom, hogy erről nagyon fontos beszélgetni, mert Judásnak a lelke elkárhozott, és azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog erről beszélgessünk. Alázattal, nem mint akik saját erőnkből bármit is tudnánk kezdeni, hanem amit Isten kegyelméből kaphattunk azért, hogy mi is még jobban megérthessük, és bárki, aki keresi az igazságot, és rátalál erre a beszélgetésre, őnek is segítsen, táplálék legyen. Tegnap is erről volt szó, ugye, a Fenevad bélyegéről, és eljutottunk megint ide, erre a pontra, Júdáshoz, a pénzhez, hogy Júdás pénzért árult el az életet. De Kinga bemásolt egy részt a példabeszédekből, és Jobbtól azt is felolvasnám, hogy a hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs, tehát hamisságnak nyelvével gyűjtött kincs az a hazugsággal, ravassággal, átveréssel gyűjtött kincs, elveszhet hiába valósága azoknak, akik a halált keresik. Tehát, hogy mit mondjak erről? Pál apostol azt mondja, hogy a nyerészkedők nem örökölhetik az Isten országát. Én próbálom így ennek a magját, a központját úgy érinteni, az egyszerűségét. Isten, ő magát akarja adni nekem. Krisztus, ő magát akarja adni nekem. A teljes dicsőséget. De viszont, hogyha én a mulandóságon, a mulandó dolgokon nem tudok hű lenni, nem mint hogyha saját erőmből hű tudnék lenni, de ezért, hogyha az emberbe van alázat, hamar rá fog jönni, hogy ő rajta nem tud segíteni sem ember, sem saját maga, mert hamar szembesül azzal, hogy ő mindenhol kárt vallott, mindenhol elbukott, mindenhol sebezhető, mindenhol sebes, tehát hogy sebzik, vérzik, és csak egyedül Krisztus tud segíteni, hogyha én hagyom. Tehát szerintem itt mindenki, aki lélekben elindult ezen az úton, előbb-utóbb rájött, hogy itt sem a törvénynek a megtartása, sem a törvénynek az ismerete, de még az evangéliumok ismerete sem megváltás számára. Mert itten sokkal többről van szó, itten egy teljes átengedés történik az ember életében, és ő az, aki átváltoztatja bennünk, hogy helyesen tudjunk élni, hogy hűek tudjunk lenni a mulandón, hogy aztán megkaphassuk az örökkévalót, a mennyei kincseket, és ezt ember nem tudja elvégezni. Nem potyára mondja azt sem Jézus, hogy bizony mondom nektek, hogy a tevének könnyebb átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába, mert az ember minél inkább ragaszkodik, és minél inkább halmozza a földi kincseket, annál inkább kevesebb hely jut a mennyeiekre, a lelkiekre. És nem potyára mondja Jézus azt sem, hogy 2 órát nem lehet szolgálni. És ezt nem úgy mondom, hogy károsztassak bárkit is, mert ha kéne károsztassak bárkit valakit, akkor én lennék az első, akit kéne károsztassak. Mert én is ugyan olyan vagyok, mint bárki más, emberi szemmel nézve. Ezt ő végzi el bennem. És amit tudok mondani, amit mond Jézus is, hogy keressétek mindenek előtt a mennyek országát, annak igazságát, és amire szükségetek van itt a földön, tehát mondom, szükség az megadatik, hogy tudjon így egy ilyen természetes, folyamatszerű dolog történni a lelkünkben, az életünkben, hogy ne saját elképzelésből, ne törvényből, ne az én akaratomból történjen az elengedés, mert én is ezt megcsináltam. Sok mindent eladtam, mert elolvastam azt, hogy aki nem adja el mindenét, az nem követhet engemet. És akkor én másnap ezt már meg is tettem az elkövetkezendő napokban, de nem Krisztusnak a lelke végezte el ezt bennem, és aztán az történt, hogy vissza is vásároltam. Eladtam fél árba az új dolgokat, és teljes árba visszavásároltam az üzletből, hogy megértsem, hogy ezt is ő végzi el. És így kezdtem megérteni, hogy én nem tudok semmit elvégezni, még hogyha van bennem az igazság szomja, hogy olvasom az evangéliumot, én nem tudom, és most már nem is akarom én megcselekedni, hanem az egy tükör, amit Krisztus majd el fog bennem végezni, így, ahogy én vele ismerkedek. És tudom, hogy ez mindenkinek személyesen a neki megadatott helyen, időben, és hitem értéke szerint fogja ezt elvégezni. Ezért nem is lehet egymáshoz hasonlít, nem szabad hasonlítgassuk egymást magunkhoz, magamot másokhoz, hanem mindenkit személyesen vezet, formál, tisztít, és növekedik a Krisztusban. De fontos dolog jött nekem, hogy Júdás elkárhozott. Ő elárulta és eladta az igazságot, de nem csak eladta és elárulta, hanem meggyűlölte a szívében. Mert fontos azt is megértsünk, hogy nem lesz egy köztes állapot. Én tudom, mert így a napokban foglalkoztunk ezzel a témával, és kijelentette a Krisztus, hogy mindenkinek az életében eljön az a pillanat, amikor találkozik mind a két lélekkel. És mindenkinek megadja Isten azt a lehetőséget az életében, hogy egyik mellett döntsön. Hogy az egyiket vagy fogja szeretni, imádni, és a másikat gyűlölni, vagy a másikot megveti, és a másikhoz ragaszkodik. De nem lesz egy köztes állapot. És Júdásnak az életében ez megtörtént, hogy ő meggyűlölte az egyiket, a Krisztust, és ragaszkodott a földi kincsekhez, a mulandósághoz. Ragaszkodott a hazugságokhoz, mert nem tisztességesen kereste ő a pénzt, hanem lopott. És képmutatóan viselkedett, mert nem vallotta meg azt, hogy én lopok, hanem eljátszotta, hogy nekem azért kell a pénz, én azért gondolkodtam így, hogy a szegényeknek jusson, és nem azt mondta őszintén, hogy én azért gondolkodtam így, hogy tudjak lopni. Majd ha ezt felvállalja az ember, beismeri, nem baj, ha összedől a ház, dőljön össze, de Krisztus újra tudja építeni, és tudom, hogy szégyennel jár valamelyest, meg a hatalmaságunk összetörik, de nem érdekel, mert úgyis sokkal jobb, és fontosabb, hogy az élet bennünk növekedjen, mint a hazugság. Mert ha én képmutató maradok továbbra is bennem, a halál és a hazugság fog növekedni, és elkározik a lelkem. Én mindenhol, minden téren elbuktam, és már nem is akarom megmagyarázni, hogy valahol, bárhol én jó tudok lenni. És ezt nem törvényből, hanem úgy mondom, mint egy gyermek, aki tudja, hogy van egy édesapa, és ő majd fel fog nevelni engemet. Hogyha őszintén megvalljuk azt, hogy mi van bennünk, nem is emberek előtt, hanem a belső szobánkba, Jönnek a könnyek, jönnek a sírások. Találkozunk a halállal, ami bennünk uralkodott, azzal a lelkülettel, de jön az élet is, jön a kegyelem is, jön a vigasztalás is, és jönnek az örömkönnyek is, és aztán mindenki előtt már szégyen nélkül, szabadon, örömmel meg tudom vallani, hogy szabad vagyok, mert mostanig rabszolgája voltam a hazugságaimnak, a gonosz lelkületeimnek. Tehát tanuljunk Júdásnak a példájából. Azért vannak a történetek, hogy tanuljunk belőle, és kérjük a segítséget, és megkapjuk a segítséget. Így röviden ez jött ezzel a résszel, amit el szerettem mondani.
Ezt pedig nem azért mondta, mintha néki a szegényekre volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj vala, és nála van a vala az erszény, és amit abba tesznek, vala elcseni, ellopá azt, ugye. Isten bocsássa meg, nagyon hát több ilyen személlyel találkoztam életem folyamán, akik ugye jöttek Magyarországról is, különböző helyekről, hogy van egy szent ember itt Erdélyben, és neki segíteni kell, mert ő az árváknak ugye az oltalmazója. Aztán végül kiderült, ugye, hogy Isten bocsássa meg, nem is az oltalmazója, hanem inkább a beoltója. És ezt nem tudom úgy mondani, mint hogyha nem volna bennem neheztelés, és nem fájna ez nekem, hogy ilyen történik a világban. És többször a témát amúgy érintettem, nagyon kényes téma, mert ugye itt mindenki szentnek nevezi ezt az embert, akiről itt szó van, és hát ugye ez itt ilyenkor az ember szembe megy az egész tömegszellemmel, az egész Erdéllyel, az egész magyarsággal, mert ugye hát hogy beszélsz a szent emberről, ugye? Hogy beszélsz a szent emberről? A szent ember amúgy megmutatta, hogy ki ő valójában. Na de megint eszembe jutott az ő története, ugye, hogy nagyon sokan jönnek és adományoznak neki. Pénzük van, rengeteg pénzük van, mert valljuk be őszintén, az ember tisztességes munkával nem csinál olyan sok pénzt. Sőt, ahogy Levik az előbb elmondta, az Úristen nem akarja azt, hogy az ember sok pénzt csináljon. Miért nem akarja ezt? Azért, hogy ne terelje el a figyelmét a lelki dolgokról. Tehát Isten nem akar minket bántani azáltal, hogy a nyakunkba enged, mit tudom én, 2 tonna pénzt, hogy azon kell gondolkozzunk, hogy akkor most azt hogyan fogjuk elkölteni, hogyan fogunk adományozni belőle, mert tudja ő is, hogy azáltal elterelem a figyelmemet a mennyei dolgokról, a mennyei kincsekről. Tehát ilyen Isten nem akar. De hogyha az ember akarja, hát akkor Isten megengedi, hogy hát akartad, akkor tessék legyen meg neked. De amikor érzi az ember a súlyát annak, hogy te azért nem volt ez olyan túl jó dolog, hogy olyan sok embert kihasználtam, éhbérért dolgoztattam éppenséggel, vagy megloptam az üzlettársaimat, az ügyfeleimet, és akár megloptam az embereket, megloptam a székely erdőket, ugye, mert ez történik itt Erdélyben, most valljuk be őszintén, mi történik. Tehát itten aratás történik, csak nem a búzakalászokról van szó, nem búzakalászt aratnak Erdélyben, hanem erdőt, erdőt. És nagyon sokan meggazdagodnak. És persze a lelkismeret az milyen? Az a lelkismeret az egy nagyon fontos eszköz, Isten adta ajándék, hogy jelezze számunkra, hogyha rossz úton járunk. És jelez is a lelkismeret mindenki számára. És akkor hogyan próbálja elhallgattatni a lelkismeretét a gazdag ember? Csináltam az idén, mit tudom én, 100 millió eurót, odaadok 100 000 eurót a szegényeknek, a szegény gyerkőcöknek, legyen pénzük az oltásra, ugye? És már is szent ember képében tetszelgek. Jön a televízió, lefilmeznek, riport, meg interjú, meg minden. Segítettem a szentnek beoltani a gyermekeket, beépíteni őket a hazug rendszerbe. Csak hogy vegyük észre, hogy miről van szó, hogy mi az analógia, mi a párhuzam, a Júdás és közöttem, közötted és mindannyiunk között emberek. Mert aki nem veszi észre, aki nem kapja tette, nem éri tetten a Júdást, az ő életében az nem fog megszabadulni a Júdás ördögétől, mondjam úgy. A Júdás szellemiségétől. És hogyha netán meghal, akkor azt a Júdás szellemiséget kell ő átpakolja a túlvilágra. De a túlvilágon, a tökéletességben, Istennél nincs helye az ilyen szellemiségnek, az ilyen álnok szellemiségnek, a szenteskedő és képmutató szellemiségnek, aki játssza a jóságot, a szentet karácsonykor, Mikuláskor. És az afrikai szegényekről akar gondoskodni. Miközben a közvetlen környezetében rombol, pusztítja az embertársait, meglopja őket, pusztítja az erdőt, azt is ki exportálja. Németországba, Amerikába és Kínába, mert Kínában nincsen erdő. Szükség van a székely fenyőfára Kínába. Elnézést kérek a kedves hallgatók, hogyha túl nagy indulattal beszélek, de én többször elmondtam azt, hogy azt értettem meg Isten kegyelméből, hogyha a Bibliát olvassuk, de hogyha azt nem vetítjük rá a nyomorúságos, bűnös életünkre, nincs értelme Bibliát olvasni. Olvassuk a hóférkét és a héttörpét. Jobban fogunk járni azzal. Aki a Júdásban nem képes felismerni az ő hamisságát, az ő gonoszságát, az ő álnokságát, az ő képmutatását, az ő mesterséges jóságát, ugye, ami a televízióban megállja helyét, az újságokban és mindenhol, de a valóságban elbukik, és továbbra is pusztít, lop, gyilkol, és elpusztít mindent, ami körülötte van. Érthető, kedves hallgatók, hogy ki a Júdás? Én vagyok a Júdás, aki a sorokat olvasom. Meg kellett lássam, hogy én vagyok a képmutató, a torszülött, aki azt hittem, hogy gazdag vagyok, de közben semmim nem volt. És sokan vagyunk így még, kedves embertársak, gazdagok és szegények. Azt hiszük, hogy gazdagok vagyunk. Gazdagok, mert van pénzünk, vagy van státuszunk, vagy van nevünk, vagy olvastuk a Bibliát már 20-szor, nem barátok. A gazdagságot nem úgy méri az Úristen, hanem teljesen másképp. Ha kíváncsi vagy, hogy akkor kérdezz tőle, mert megmutatja, és igazán gazdag leszel. Mint ahogy Jézus mondja a Jelenések könyvében, hogy gyere, vegyél tőlem tűzben megpróbált aranyat, ne eurót, ne fenyőfát, és ne hírnevet, és ne látszatot, és ne képmutatást, hanem tűzben megpróbált aranyat és fehér ruhát, hogy legyen öltözeted, és ne látassék ki a te mezítelenségednek a rútsága. Ezt mondja Jézus. A kereszténységünknek az alapköve, alappillére elvileg. Meg vagyunk sértődve, hogyha az evangéliumot felolvasok és rávetítjük a nyomorúságos, covidos valóságunkra. De szükséges, mert másképp nem fogunk megmenekülni. De szégyen is ráadásul. Ki vagy te, pap vagy? Hát te nem vagy pap, mit beszélsz így? Szégyen a kereszténységnek az alappilléréről beszélni. Megnézni, hogy ő mit mondott. Szégyen manapság. Székelyföldön, Magyarországon. És nem értjük, hogy miért vagyunk ilyen nyomorultak. Miért félünk még a saját árnyékunktól is? Halvány fogalmunk sincsen. Miért félünk? Azért, mert megtagadtuk az igazat. Keresztre szegeltük, keresztre fesztettük, és egyetértettünk a tolvajjal, az árulóval és a gyilkossal. Abban, hogy jók leszünk, de csak a televízió előtt, a médiában, a felszínen, és hagyjuk a szívünket és a lelkünket elrothadni oda benn. Ennyi, emberek, ennyi. És ez még csupán csak 6 bekezdés a 12. fejezetből. Mi lesz még, ha elérünk az utolsó fejezetig? Bele sem merek gondolni.
Szólhatok kicsit?
Persze, persze, egész nyugodtan.
Ez a lelkület, ez a legyünk jók és adományozzunk, ez számomra nagyon ismerős ez a lelki állapot, ez a lelkület, hiszen én is évekig hittem abban, hogy én úgy leszek jó, hogyha adok, akár fizikálisan, akár pénzben, akár lelkileg csak adok és adok, úgy, hogy a külvilág ezt lássa. Nagyon sokszor cselekedtem én is így, hogy nyilvánosan, és még büszke is voltam magamra, hogy én milyen jó vagyok. Úgymond úgy felöltöztem magamra azt a szerepet, hogy a szeretet és a jóság nagyköveteként jártam úgymond a világot, és miután ugye Krisztusra rátaláltam, illetve ő rám talált, és még azután is volt olyan, hogy beleestem ebbe a szellemiségbe, hogy na akkor, ha Jézussal járok, akkor adjunk és adjunk, akkor osszunk szét mindent. És hát meg kellett, hogy lássam, Jézuson keresztül megmutatta, hogy milyen szellemiség lakozik én bennem, hogy milyen az a lelkület, amivel én ezt akarom cselekedni. Mert mindaz, amit én ebből a lelkületből csinálok, hogy nyilvánosan adok, nyilvánosan jót teszek mindenkinek, vagy esetleg csak úgy, hogy akár a családban is, ez mind-mind az én saját egómat építette. Ez mind-mind tulajdonképpen Jézus megmutatta, hogy saját magamat dicsőítettem vele, a saját magam egóját és Hát igen, saját magam egóját építettem vele, és még büszke is voltam rá, hogy na, Istenem, itt van. Tehát még Istennek is akartam ezzel tetszelegni. Beleestem ebbe is, ebbe a hibába is, hogy azt gondoltam, hogy ha majd én mindenkivel ugye jót teszek, és adok, akkor Isten talán majd engem jobban fog szeretni, vagy akármi. Hát borzalmas volt a felismerés és a szembesülés, hogy ez mind-mind még mindig saját magamat építi, ez még mindig az énemnek az imádata, és be kellett, hogy lássam, hogy ez az Isten, akit én imádok, akit így akarok megnyerni, hogy saját magam elképzeléséből én adok, és azért, hogy engem dicsőítsenek, de ez olyan alattomos volt, tehát ez olyan alattomosan ott van az emberben, hogy szinte észre sem vesszük. Tényleg szükséges az, hogy ezt a lelkületet Krisztus maga mutassa meg, és ő szembesítsen minket ezzel a lelkülettel, mert nagyon durván el tudja hitetni az ember saját magáról azt, hogy ő ilyen cselekedetekkel egyenes úton halad a mennyország felé, és közelebb kerül Isten felé. De ez valójában nem így van, ez pontosan így a Júdás lelkület, hogy még magammal is elhitetem azt, hogy én mennyire közel vagyok Istenhez, és mennyire jó vagyok. De ugye ez nem az az Isten, aki engem elhívott, nem az az Isten, akiről Jézus beszél, nem az a szellemiség, és nem az a lelkület, amit Jézus bemutatott. Ugye azt mondta, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és hogy úgy adjatok, hogy ne tudja a jobb kezet, hogy mit tesz a bal. Tehát itt sehol szó nincs arról, hogy nyilvánosan és saját magunk dicsőségére, tehát hogy azért adjunk, hogy mi elismerést szerezzünk. És pedig ez benne van az emberben, mert bennem is bennem volt, megmutatta Jézus, hogy még akkor is saját magamat akartam dicsőíteni az ő nevében. Tehát ha nem is vártam el tulajdonképpen semmit, akár fizikálisan mondjuk adtam valamit, és nem vártam vissza fizikai dolgot, de mégis ott volt bennem az, hogy na hát azért csak veregessék már meg a vállamat, csak legyen már egy ember, aki azt mondja, hogy hát te, Kornélia, milyen jó lelkű vagy, hogy adsz másoknak, vagy valami. Tehát ezek az érzések, ezek mind-mind ugye bennem voltak. De ez még mindig az én Istenemnek, az én saját elképzelt Istenemnek a dicsőítése, amit én alkotok meg. És ezenképpen ugye rengeteg épp tegnap jött, vagy a napokban jött egy ilyen kijelentés, hogy ahány ember, annyi Isten van tulajdonképpen, mind addig, amíg rá nem találunk személyesen Krisztusra, és nem kezd el minket ő formálni személyesen, és nem kezdjük el Jézuson keresztül megismerni az Atyát. Mert Jézus is mondta, hogy ti nem azt imádjátok, nem azt az Atyát imádjátok, vagyis ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Igen, azt hiszem, hogy így volt. És ezenképpen az ember olyan alattomos lelkülettel, olyan megtévesztett lelkülettel rendelkezik, hogy képes magának rengeteg Istent felállítani. Tehát, hogyha, és ezen szintén átmentem, hogy megismerkedtem Krisztussal, az ő kegyelmével, felemelt engem, és még mellette voltak olyan dolgok, hogy én még mindig bennem voltak olyan érzések, hogy na hát azért csak kellene egy férj, na hát azért én csak jó lenne még, ugye, hogy biztonságban legyek anyagilag, és ez nem az az Isten. Az a amiben én hittem, abba már belekavarodott egy magam által alkotott másik Isten, akit az ember szinte a saját kénye kedve szerint akar használni tulajdonképpen. Saját maga képére akarja az ember megformálni, tehát teljesen fordítva akarja csinálni, nem úgy, nem akarja azt elfogadni, hogy mi Istennek a képmására lettünk teremtve, hanem az ember akarja Istent a saját képmására formálni, és ezáltal felállítani magának különböző isteneket. Tehát, hogyha én megismerkedek Krisztussal, ő elhív engem, és én mellette még azért hiszek egy kis ezotériában, hiszek egy kis természetgyógyászatban, hiszek egy kicsit a szerelemben, vagy bármiben, akkor úgymond ezeknek a szerelem, az ezotéria, az orvostudomány Istenében hiszek, és én azt imádom tulajdonképpen. De Jézus nem ezt mondta. És nem is ezt akarja, nem hiába mondja, ugye, tehát, hogy csak egy Isten van. Hogyha mi megismerjük Jézuson keresztül azt az Istent, az Atyát, az igaz Atyát, az egy Atyát, akkor mi onnantól kezdve már csak is ő benne bízhatunk, és csak is őt imádhatjuk úgy, hogy az ő szavára figyelünk, és az ő akaratát cselekedjük meg. Tehát ott már nem fér bele az, hogy én akár másban is, akár az édesanyámban, akár a kisfiamban, akár a kis félretett pénzemben bízzak. Tehát teljesen oda kell, hogy adjunk neki mindent. Ennyit szerettem volna.
Hatalmas gonoszságok történnek a jóság nevében, kedves hallgatók. Azt kell mondjam, hogy sokszor a jóság nevében nagyobb gonoszságok történnek, mint a gonoszság nevében. Miért? Erről többször beszéltünk. Azért, mert a jóság nevében, hogyha én gonoszat cselekszem, akkor leplezett az én gonoszságom. Még én is elhiszem. Másokkal is elhitetem, hogy én jó voltam. Jó dolgot cselekedtem, ugye? Jézus egyértelműen elmondja, hogyha adományt akarsz vinni a templomnak, vagy valakinek ugye segíteni akarsz, azt mondja, először gondolkozz el azon, hogy tisztaj a lelkiismeretet, békességben vagy mindenkivel, nincsen semmilyen probléma, semmilyen visszájod embertársaiddal. És hogyha van, akkor szépen mennyit tedd le az adományt oda a küszöbre, menjél vissza és intézd el, az adósságot törlezd le, és szabadulj meg a bűn terhétől. Na, utána aztán fogd meg az adományt, és vidd be a templomba, vagy vidd be az árvaházba, vagy az akarod. Érthető? De ne fordítva, hogy az adomány ne leplezze, és ne takarja el a te álnokságodat, a te gonoszságodat. Érthető? Hogy ne maradjon leplezett a te gonoszságod, a bűnös, a hazugságod. Mert hogyha leplezett marad, takarva marad, akkor átviszed annak a terhét a túlvilágra. Ha ma este meghalsz, a szemetet, a trágyát fogod átvinni a túlvilágra. Ez az óriási baj. És ezáltal van veszélybe a te lelket. Érthető? Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy azért, amikor alamizsnát osztogatsz, ne kürtöltess magad előtt. Nem kell televízió, sem mikrofon, semmi nem kell. Ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban, de most már ugye nem zsinagógákról beszélünk, hanem a templomokban, az árvaházak előtt és különböző helyen, ugye ahol a képmutatók a kis parányi, mert tulajdonképpen az lehet, hogy most adott, mit tudom én, 100 000 eurót az árvaháznak, de hát ő lopott 10 millió eurót egész év alatt, és mindenki tátja, hogy jaj, hát ő a szent ember, mert adott 100 000 eurót a 10 millióból, és annyira leplezett az ő gonoszsága, hogy szinte esélye sincs, hogy megszabaduljon a saját hazugságát és bűneinek a terhétől, és nem érti, hogy miért eszi meg a rák nyavaja, miért kerül be a kórházba, és miért nem tudnak rajta segíteni már az orvosok sem, a kemoterápia sem, és a ganoderma sem, és semmi. Nem érti. Ne kürtöltess magad előtt, ahogy a képmutatók tesznek a zsinagógákban és az utcákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek, hogy az emberek dicsérjék, hogy a tekintélyük növekedjen, a státuszuk még növekedjen, hogy majd esélyük legyen a következő polgármesteri választásokon. Bizony mondom néktek, elvették jutalmukat, tehát már megkapták a jutalmukat. A jutalmuk az volt, hogy az emberek megdicsérték. Nem csupán, hogy a gonosz pénzből, a hazug pénzből adakoztak, hanem még meg is dicsértették magukat az embertársaikkal. És ezáltal, hogy ők elvették a jutalmukat, megkapták a jutalmukat, és az igazi jutalmat nem tudják megkapni. A lelki békét, amire minden emberi szív vágyik. Te pedig, amikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. És így tovább, és így tovább.
Mondod, Attila, hogy megdicsértetik magukat, de muszáj, hogy megdicsértesse magát az az ember, mert most az ember, bárki hallgatja ezt, kérdezheti azt, hogy hát de jóra lettünk teremtve, vagy jót csináljunk, ez így igaz? De kétféleképpen lehet jót csinálni, úgy, ahogy az előbb mondtátok, hogy leplezetten, hogy a gonoszságomat leplezzem, és lélek által indítva. Na ez a lényeg, ez a lényeg. Jót cselekedjünk, de ne a saját fejemtől indítva, ne azért, hogy leplezzem az én gonoszságomat, hogy elloptam, mit tudom, x összeget, amiből a töredékéből adok, és sok mindenki lássa azt, hogy lássák azért, hogy azért jó is vagyok. Mert akkor megint ez olyan, hogy az én házam az olyan lesz, hogy telve lesz sötétséggel is, akarok egy kicsi világosságot is becsempészni, de ez nem megy. Jézus mondja, hogy olvassátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van az üdvösségetek, és ezt mindenre rá lehet vetíteni, sőt rá is kell. Hosszasan imádkoztok, mert azt gondoljátok, abban van az üdvösségetek. Eljártok zarándok utakra, mert azt gondoljátok, hogy a teljesítményben van az üdvösségetek. Sok jót cselekedtek, mert azt gondoljátok, hogy abban van az üdvösségetek. De nem jöztök én hozzá. A szívetek, lelketek, ajtaját nem nyitjátok meg nekem, hogy valamiképpen meg ne tudjalak titeket gyógyítani. Elsősorban ez az, amit szeretne velünk tenni, hogy megnyitsuk a szívünk ajtaját. Mert ha megnyitottuk, olyan hamar rájövünk, hogy én telve vagyok gonoszsággal, olyan leplezett gonoszságokkal, amit egy életen keresztül a kegyelmet, Isten kegyelmét arra használtam, hogy leplezzem a bennem levő gonoszságokat. Tehát elsősorban nem erre hív, hogy jókat cselekedjünk emberek előtt, hanem azért, hogy menjünk, nyitsuk meg a lelkünk ajtaját, tisztítsa meg, mutassa meg, mi van bennünk, és lélek által indítatva, mert hogyha ez megtörténik, akkor nem kell én emberektől várjam a dicséretet, mert figyelj, milyen az ember. A saját fejétől, saját erejéből indítva teszi a jót, ő kiad magából erőt, pénzt, jókedvet, vagy bármit, de ő azt vissza kell kapja, mert megüresedett. De mivel ő saját fejétől indítva csinálja ezt, emberektől kell visszakapja. De viszont, ha én lélek által, a Krisztus lelke által indítva teszem ezt, én már nem emberektől kell várjam a dicséretet, mert ő fog újra megtölteni. És hogyha lélek által indítva teszem a jót, én hogyha rosszat is kapok az emberektől, én úgyis újra töltve leszek, mert nem emberektől várom, nem az embereknek a hóbortos kedvüknek kell megfeleljek. Mert ha az embernek akar megfelelni, akkor ő hozzájuk kell viszonyuljon, hogy neked, barátom, hogy kéne tegyen. Neki az az elképzelése. A másiknak teljesen más, de hát akkor neki is meghasonlik, de nem baj. Teljesen az ellenkezőt akar, de neki is meg fog felelni. És én ketté szakadok, megbalondulok, megnyomorult leszek teljes mértékben. De milyen jó, hogyha csak egy valakinek kell megfeleljek. És mindegy, hogy a 10 ember 20 féleképpen fog reagálni, az rám nem lesz hatással, mert én, akit ő kaptam a meghívást, az indítatást, a küldetést, ő fogja adni, akármi történjen, az újratöltést, a szeretetet, a dicséretet. Ezért mondja Jézus, hogy azért viselkednek így az emberek, mert emberektől várják a dicséretet, meg is kapták, de nem keresik az egyetlen egy igaz Istentől, a Krisztustól a dicséretet. És ezért van az, hogy ennyire nyomorultak vagyunk, hogy tudatosodások vagyunk, mindenkinek meg akarunk felelni, neki is, annak is, de amelyik ország meghasonlik önmagával, az már nem létezik. Az elbukott, és nem lesz többet. De az Isten országa nem hasonlik meg önmagával, mert ami egyszer Istentől elindult, az végigviszi a munkáját.
A zsidók közül azért nagy sokasság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda menének nem csak Jézusét, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. A papi fejedelmek pedig tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék. Tehát ugye a papi fejedelmek Lefordítva magyarra, a mai nyelvezetre, ugye a mai keresztény vezetők, előjárók tanácskoznak, hogy hogyan lehetne valamiképp a gúnytárgyává tenni az ige hirdetőket, az evangélium hirdetőket, hogyan lehetne ellehetetleníteni az ő dolgaikat, hogyan lehetne minden YouTube videót feljelenteni, hogy letöröljék azt a YouTube-ról és megnehezíteni az ő munkájukat. Tehát most lefordítom magyarra, ugye, mai nyelvezetre azt, amit itt ír az evangélium, hogy a papi fejedelmek tanácskozának, hogy Lázárt is megöljék, tehát a bizonyítékot eltüntessék, Isten dicsőségének a bizonyítékát. Mert különben akkor az van, hogy az emberek nem a vallásra figyelnek, nem a vallási vezetőkre, hanem azokra figyelnek, akik már megkapták Isten kegyelmét, és gyermekké lettek, és azáltal ők is gyermekké lehetnének. Ezért minden bizonyítékot meg kell próbálni eltüntetni, sőt ellenük kell valamilyen formában dolgozni. A nevetség tárgyává kell tenni őket, mert megölni, nyilvánosan felakasztani, meg keresztre feszíteni manapság nem igazán lehetséges. Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta menének oda és hívének a Jézusban, tehát ugye Lázár miatt mentek oda és hittek Jézusban, ugye? Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött vala, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jő, pálmágokat vőn és kiméne elébe, és kiált vala, Hozsánna, áldott, aki jő az Úrnak nevében, az Izraelnek a ma királya. Találván pedig Jézus egy szamarat felüle arra, amint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, imé a te királyod, jő, szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették eleinte az ő tanítványai, hanem mikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékezének vissza, hogy ezek ő felőle vannak megírva, és hogy ezeket mivelték ő velem. Csak egy kis zárójel a szamáról, ugye, hogy most nézzük meg, most ha el tud-e, tehát most őszintén gondolj bele abba, hogy el tud-e képzelni a pásztorodat, a lelkészt, a papot, egy szamár háton ülve bemenni, mit tudom én, felmenni oda a dombra, ugye, vagy a domb aljába, hogy tartson egy Isten tiszteletet és beszéljen Isten országáról. Hogyha el tud képzelni a pásztorodat, a lelkészt és a papot, hogy ezt művelje, akkor azt jelenti, hogy jó helyen vagy, jó embertől, jó szemétől tanulsz. Ha nem tud elképzelni, akkor gondolkodj el, hogy merre tart, merre felé vezet a te utat. A sokaság azért, amely ő vele vala, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonságot tőn. Erről beszéltük tegnap este, hogy a sokaság, hogyha mostan Magyarországon felébredne, és bizonságot tenne Isten dicsőségéről, a világmédia, a sárkánynak a szava elveszíteni a hatalmát a magyar nemzet fölött, érthető emberek, elveszíteni a hatalmát a világmédia, a Bill Gates média, vagy Isten tudja, hogy milyen média, elveszíteni a hatalmát a Covid média, a vakcina média, a Pfizer média, elveszíteni a hatalmát a magyar nemzet fölött, hogyha a magyar sokaság, aki már megismerte az evangéliumot, bizonságot tenne nap, mint nap, és az volna az ő első számú feladata és kötelessége az ő szívében, hogy ma beszéltem-e Isten országáról, megmutattam-e azt valahogy, kértem-e Istentől elhívást, mindennapi kenyeret, hogy engemet vezessen, és adjon nekem bátorságot, hogy megmutassam azt, amit én már megérthettem, hogy minél többen lássák, hogy Istennek higgyenek Istenben, és Istennek higgyenek, és ne a világmédiának, az amerikai világmédiának, amit magyarra szinkronizálnak, ugye fordítanak nap, mint nap, a média szakemberek, a sokaság azért, amely ő vele vala, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonságot tőn, nem tudták befogni a szájukat. A parázna nők és a latrok, a vámszedők hamarabb meglátják Isten országát, mint a vallásos emberek, akik ugye kényelmesen ülnek a gyülekezetben, és hallgatnak azzal a hatalmas kincsel, amit ők kaptak. Érthető? Mert a samári asszony berohant a faluba, és világgá kürtölte, mindenkinek elmondta azt, amit hallott. Nem mondott sem többet, és sem kevesebbet. De azt, amit kapott, azt ő elmondta, megmutatta az embereknek, hogy Íme, itt van ő. Megmondta, hogy ki vagyok én valójában. Beszélt hozzám, felemelt engemet. Meggyógyította a szívemet. Bizonságot tett, nem hallgatta el. És nem a Gyuriben mondta el, annak, aki már amúgy is tudja, hanem annak mondta el, akinek szüksége volt arra, hogy hallja. Érthető? Mi a különbség a bizonság és a bizonság között? Egymás között egyfolytában hiába beszélgetjük. Örvendezünk, hogy jaj, milyen dicsőséges az Úr. Persze, hogy dicsőséges. Valóban az. De ő, akinek te azt mondta, ő már amúgy is tudta ezt, miért nem annak mondta, aki még nem hallotta, aki még nem tud arról, hogy ő milyen dicsőséges, hogy legyőzte a leprát, a Covidot, és a Pfizernek a mellékhatásait, és mindent. Miért nem neki mondtad? Miért nem neki mondott? Hol történik az összeesküvés? Nem elmélet, hanem az összeesküvés a gyülekezetekben. Az emberek összedobják a fejüket, és bent marad Isten dicsősége. Be van zárva egy kis pajtába, egy kis gyülekezeti terembe, és el van hallgatva Isten dicsősége. Mert az utcán, nap mint nap, a hétköznapokban az emberek nem mondják, hanem ottan kérik, ugye, ott kitombolják magukat a keresztény rockzenére, és a hétköznapokban nem mondják, hallgatnak. Sőt, hogyha a világi társaságban vannak, akkor megszégyelvi magukat, visszahúzzák, ugye, visszahúzózkodnak, hogy nehogy valaki megsértődjön, hogy te Istenről beszélsz, az ő országáról, és az ő kijelentéséről, Jézus Krisztusról, az ő tanításáról. Így van-e? Ugye ismerős a helyzet? A jó haverok előtt kicsit gáz Istenről, Jézusról beszélni. Egy ilyen haver, igazi ilyen profi haveri galeriben azért tényleg azért kicsit szégyen, na, ez az igazság, szégyen. Istenről beszélni Jézus tanításairól. Inkább elhallgatjuk, és aztán majd titkon, hogy ott majd megbeszéljük az Úrral a dolgokat. Azért is méne ő elébe a sokaság, mivel hallá, hogy ezt a csodát mivel te vala. Mondának azért a farizeusok egymás között. Látjátok é, hogy semmit sem értek. Imé, mint a világ, ő utána megy. Tehát ugye itt ugye a farizeusság ugye érzi a vesztét, tehát a vallási hatalom már akkor érzi a vesztét, érezte a vesztét, de most is érzi a vesztét, mert Illés és Mózes szól, a két próféta a Jelenések könyvében, te vagy, ha hallottál Isten országát is befogadtad, te vagy a két próféta, te vagy Mózes, te vagy Illés, mi vagyunk azok, és hogy ha vallási hatalom tudomást szerez arról, hogy te beszélsz, hogy a kövek megszólaltak Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Magyarországon, akkor a farizeusok, ugye a vallási vezetők, a keresztjének, ugye azok elkezdenek pánikolni, hogy hoppá, te a kövek megszólaltak, vége a színháznak! Vége a színháznak, le van bukva a színház, mert a kövek megszólaltak, és nem tudnak képmutatóskodni. Megtört szívűek, nincsen veszíteni valójuk, ezért beszélnek. Nekünk rengeteg veszíteni valónk van. A státuszunk a társadalomban, a parlamentben, a menő emberek között, ugye, a társadalom krémje között sok a veszíteni valónk. Ezért óvatosan prédikáljuk az evangéliumot, hogy nehogy valaki megsértődjön, vagy netán szívinfarktus kapjon, ugye, az evangéliumtól. De a kövek megszólaltak, barátaim, Illés és Mózes megszólaltak, beszél, Krisztusnak a teste megszólalt, a valódi teste megszólalt, és nem fogja befogni a száját. És hogyha meg is hal, csak látszólag fog meghalni emberek, és fel is fog támadni, mint ahogy meg van írva. Néhány görög is valak azok között, akik felmenének, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai becsajtámból való Filephez venének, és kérék őt, mondván, Uram, látni akarjuk a Jézust. Megy vala Filep és szól a Andrásnak, és viszont András és Filep szól a Jézusnak. Jézus pedig felele nékik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia, és a követ feltámadjanak. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamak el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszíti azt. Elveszti azt. Ez Jézus Krisztusnak a véleménye az oltástól. Aki szereti a maga életét, meg akarja tartani az egészségét, az életét, el fogja azt veszíteni. Sőt, minél több az oltás, annál hamarabb, feltehetőleg. És aki gyűlöli a maga életét e világon, mert rájött, hogy hazugságra épül az ő élete, és meggyűlölte az életét a világon, örök életre tarthatja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. De azért jutottam ez órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, Szózat jöve azért az égből. Meg is dicsőítette, és újra megdicsőítte, mondja az Úristen. Hogy megdicsőíti az Atya az ő nevét, ugye ennek a jelentése az, hogy Jézus, amit mondott, ugye, amellett, amellé Isten adta az ő erejét, az ő hatalmát. Érthető? Tehát aki hallotta Jézust beszélni, érezte, hogy nem úgy beszél, mint egy teológus, filozófus, farizeus, írástudó, hanem úgy beszél, mint akinek hatalma van, mert Isten megdicsőítette, adta az ő erejét az ő beszédei mellé, emberek gyógyultak meg az ő jelenlétébe, szabadultak meg az ördögeiktől, ugye a hazugságaiktól, a bűneiktől, váltak szabad lélekké, meggyógyultak és feltámadtak. Tehát Isten megdicsőítette, és most is továbbra is megdicsőíti, és ma is megdicsőíti, mert akikben szól a Krisztus lelke, azokat is megdicsőíti, mert az ő jelenlétükben is történik ugyanaz, ami Jézus jelenlétében történt annak idején, 2000 évvel ezelőtt. A sokaság azért, amely ott állt és hallotta vala, azt mondta, hogy mennydörgött, mások mondának, angyal szólt néki. Felele Jézus, és mondta, nem én érettem lőne szó, hanem ti érettetek. Az, hogy Isten Jézust megdicsőítette, hogy hatalmat és erőt adott az ő szavai mellé, az nem Jézusért volt, mert Jézus tudta, hogy ő honnét jött, és hova fog visszamenni, hanem értünk volt, a csodák is értünk voltak. Nem Jézust akarta Isten elkápráztatni a csodákkal, hanem nekünk akarta a tudomásunkra hozni azt, hogy amit ő mond, az igaz, még ma is igaz. Az ég és a föld elmúlnak, de a ő szavai sosem fognak elmúlni. A média hazugságai egy napot élnek. Az egyik variáns 2 hetet, a következő variáns meg másfél hetet. Érthető? Ezek a fenevad szavai, a sárkány szavai, tehát nagyon hamar ugye váltakozik a sok hazugság. Ideig, óráig való minden káprázat, minden színház, minden csillogás, minden villogás. De az ő szava örök élet, és akiben az ő szava él, az ember élni fog, akkor is, hogyha elveszíti a testi, a földi életét. Most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme, és én felemeltetem e földről. Mindeneket magamhoz vonszok. Mit jelent az, hogy most vettetik ki a világ fejedelme? Erről, hogyha valakinek jön valami.
Hát az előbb mondták el a farizeusok, ők vallották meg a szájukkal, hogy nekünk semmi hasznunk nincs, mert mi lopunk, csalunk, ölünk, gyilkolunk. Ennyi hasznunk van. De abban a pillanatban, ahogy megjelent az igazság, ők haszontalanná váltak, ők mondták ki az ítéletet saját maguk fölött. Minden egyes szó megmarad addig, amíg meg lesz méretve. De csak a Krisztus beszéde marad meg örökre. Csak az a durva, hogy a nyomás alatt kimondjuk azt, hogy mi van bennünk. A farizeusok folyamatosan meg akarták ölni. Jézus azt mondta, hogy miért akartok megölni? Nem akarom mi megölni. De ahogy eltávoztak tőle, összedugták a fejüket, hogy öljék meg. Egy ideig megy csak a képmutatás, a játszma, a hazugság. De jön a nyomás, és jön a prés, és kijön belőlem, ami van a szívemben. Mindegy, hogy mennyi jót teszek azért, hogy leplezzem a bennem levő, a szívemben levő, a lelkemben levő valóságot. Az a prés alatt ki fog jönni. És jöjjön is ki. Mérettessen meg, hogy mi van bennünk. De én nem, ezt megint nem kárhoztatásképp mondom, hanem az a szívem vágya, hogy mindenkiben égjen Krisztus lelkének a tüze. És ki van vettetve, ez is egy jelképes szó, ami haszontalan az, amit szoktak csinálni, kivetik, mert nincsen helye a házban. És a farizeusok az imént vallották meg, hogy mi haszontalanok vagyunk. Mi semmit se teszünk, sőt, nemhogy teszünk, mert aki nem tesz, az vesz, az lop. Aki nem ad, az vesz, az lop. Aki nem az atyától kap, az kell lopjon. Ők nem az atyától kapták a dicséretet, nem az atyától kapták a küldetést, nem az atya lelkéből szóltak, hogy Krisztus ezért kellett lopjanak. És ami nem az atyából van, és ami nem az atyától van, az levágattatik, kidobatik. És csak az marad meg, ami az atyától van. És mi nem vágyunk arra, ami az atyától van, ami örökkön tart? Még meddig akarjuk az orosz rulettet játszani? Még meddig akarok egy picit adni, hogy egy picit kapjak? Mikor jön el az, amikor azt mondom, hogy itt vagyok mindenestől? Itt vagyok. Tudom, hogy én teljes sötétség vagyok, de itt vagyok. Tégy, amit szeretnél. És ő megteszi, amit szeretne. Megtisztít, világosság leszel, megszentel. Az atya dicsőségére, de mikor ismerjük már fel, hogy Isten nélkül csak erre vagyunk képesek. Isten nélkül csak lopni vagyunk képesek, gyilkolni, hazudni, képmutatóskodni. De ha én végsőkig ragaszkodok ehhez a képmutató állapothoz, én vele együtt veszek el, nem tud rajtam segíteni. Ő nem akar károsztatni tégedet, nem akar károsztatni engemet. De viszont az igazság része az is, hogy megmutatja, hogy mi van bennem. És a kegyelem része az, hogy fokozatosan mutatja meg bennem, hogy mi van. És a kegyelem része az, hogy megtisztít. A kegyelem része az, hogy a régiek elmúlnak, és hasonlóvá teszlek én hozzám, hogy legyél a testvérem, ezt mondja Krisztus. Még meddig hordozzuk a halál terheit, a halál kötelékeit, meddig ragaszkodunk hozzá, meddig kötözzük magunkat egyre inkább jobban a halál köteleihez magunkat hozzá. Mikor akarjuk már elengedni, mikor vágyunk rá, mikor kérjük, hogy vágd el a halál köteleit, és kötözd meg minket az élet köteleivel, ami a szabadság kötele, hogy te hozzád ragaszkodjunk, mint a nadrágszíjú, mint az öv a mellkasához, szorosan, hogy legyünk egyek te veled, te mi bennünk, mi te benned. Hogy a mennyek országa, az ő dicsősége töltse be mindenkinek a szívét és az egész földet, és éljük azt az életet, amire el lettünk hivatva, amire lettünk teremtve, amiről az élet szól valójában. Mert hogyha a farizeusok itten egymás között megvallották, de hogyha ott maradtak volna a kurva mellett, Mária Magdolna mellett, ott maradtak volna, és ők ottan a Krisztus előtt vallották volna meg, akkor az életük egy új kezdetéhez érkezett volna, az életük egy új kezdetet vetett volna, az örök élet útján indulhattak volna el, de nem, elmentek, és vitték magukkal a képmutatást, a hazugságot. Te most, hogyha hallod, akkor maradsz itt velünk, bűnösök mellett, akik kegyelmet nyertünk, vagy bekeményíted a szívedet, és viszed magaddal tovább a képmutatást és a hazugságot. Kivettetik, nem marad meg, mert a hazugság, a szolga lelkület, az nem marad meg örökre. Csak a fiú marad meg örökre.
Tehát azt mondja, hogy most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki e világ fejedelme. Mit jelent ez, kedves agatok? Egyik az, amit Levike mondott, tehát ami haszontalan, azt kivetik, ugye? És elégetik, tűzbe vetik és megégetik, ugye, ami haszontalan. De miért pont most vettetik ki a világ fejedelme? Azért, mert az ő jelenlétében nyilvánvalóvá vált az ő álnokságuk, az ő képmutatásuk. Tehát lelepleződik az igazság világosságában. Amikor valami meg van világítva reflektorfényekkel, akkor ott a minden látszik rajta, ugye? Le van húzva a lepel. A humanizmus addig működik Székelyföldön, Erdélyben és Magyarországon, amíg az igazság szava el nem hangzik, amíg a kövek meg nem szólalnak, és akkor kivettetik a világ fejedelme, akkor nyilvánvalóvá válik az ő képmutatásuk, az ő gonoszságuk, az ő alatomos játszmájuk. Érthető? Mit mond itten tovább Jézus? Van egy olyan
igen, mert amíg sötétség van egy szobában, addig mondhat bárki bármit, hogy mi van a szobában, mert nem látja senki. Mindenki elhiszi azt, hogy na, biztos úgy van, úgy se látok semmit. Jézus ezért mondja, hogy ha nem jöttem volna el, és nem mondtam volna azokat, amiket mondtam, és nem tettem volna azokat, amiket tettem, az atyám lelke által, mert amiket mondtam, és amiket tettem, azok világosság és igazság. Az az igazi világosság, az egyetlen világosság, egyetlen igazság. Az az igazi reflektor, az az igazi lámpás, az az igazi gyertyafény. És az megvilágítja, hogy mi van. Azt aztán lehet mesélni. Hát mesélsz, barátom. De hogyha a világosság fényében megvilágítjuk, az hazugság. Hiába meséltek. Mesélni lehet, de nem az az igazság. Hiába mondod azt, hogy ez van, meg az van. Ha felkapcsolom a lámpát, és megvilágítom, én szörnyeteget látok. Hazugság, halált látok. Miért mondod azt, hogy az az élet, barátom? Még meddig?
Miért van olyan sok vallás, olyan sok vallás és sok gyülekezet azért, hogy a lámpát ne lehessen felkapcsolni? Mert hogyha az ember abba hagyja az agymosást, a vasárnapi agymosást, a lámpát Isten felkapcsolja az ő fejébe. Érthető? Hogy miért kell gyülibe járni? Miért kell templomba menni? Hogy a lámpásokat ne tudják felkapcsolni. Érthető? Ez a lényege a vallásgyakorlásnak. És amíg ugye megy a mantra, a vallásos mantra, azt mondanak, amit akarnak, és mindenki elérzékenyül, mert jó a zene is. Van benne zongora is, gitárszóló, ugye? És az ember nem veszi észre, mennyire be van csapva. Itt ugyanazt mondja Jézus a 16. fejezetben egyébként, amit itten olvastunk az előbb, hogy de én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jö el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok, Az emberek, amíg a gyülekezetbe járnak, nem megy el hozzuk a vigasztaló, nem tud elmenni, meglátogatni őket, Istennek a lelke, mert ők folyton emberekre figyelnek, ugye, zárójelbe zárva. És az, amikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn tekintetében mi a bűn? Az, hogy nem hisznek én bennem. Ott voltam, én vagyok a világ világossága. Megmutattam erővel és hatalommal, és mégsem hisznek bennem. Tehát ragaszkodnak a sötétséghez, a tévelgéshez. Ez a bűn, tévelgés. Elvíteni a célt, ugye, tévelgés. És igazság tekintetében, hogy én az atyámhoz megyek, tehát felmegyek a tökéletességbe, menjek országába, és többé nem láttok engem testben, ugye? És mi az ítélet? Ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fedelme megítéltetett. E világnak fedelme megítéltetett, ugye? És ezt olvassuk itt, a 12. fejezetben, hogy most van e világ kárhoztatása, most vettetik ki a világ fedelme, megítéltetett a világ fedelme, akkor is és most is, az utolsó időkben, mert a kövek megszólaltak, a kövek nem tudnak hallgatni. Miért? Azért, mert a köveknek nincsen veszíteni valójuk. Nyomorúságból jönnek, a nyomorúságból szabadítja meg őket az Úristen. Nekik nincsen veszíteni valójuk, mint a vallási vezetőknek, a farizeusoknak. Ezért ők beszélnek, és ezáltal megítéltetik a világ fedelme újból, ismételten. Most van a világ kárhoztatása, ugye? És kivettetik a világ fedelme, mint ahogy meg van írva. És győzelemeskedni fog az igazság, az élet szava, Jézus Krisztus. És én, ha felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Tehát ő felment a mennybe, hogy minket magához vonzon, ugye? Magához vonzon bennünket, de hát ott ül a 100 kilós pásztor a fejünkön, be van födve a fejünk, nem halljuk a lelket, nem halljuk a vigasztalót, el sem tud jönni hozzánk, jóformán, mert a pásztornak igaza van. Hogyha hallod ezt a videót, akkor gyorsan visszamész a pásztorhoz, hogy jaj, ez igaz-e? Ugye, hogy ez hazugság? A pásztor igen, azt mondja, persze, hazugság, de nyugodtan gyere el gyülekezetbe, fizesse tovább a tizedet, és ne gondolkozz, és ne fohászkodj, ne kívánt hallani az élő Istent. Ezt pedig azért mondá, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Felelne néki a sokaság. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökké megmarad. Hogyan mondod hát te, hogy az ember fiának fel kell emeltetnie? Kicsoda ez az ember fia? Mondd azért néki Jézus, míg egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok! Amíg a világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket, és aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondá Jézus, és elmenvén elrejtőzködik előlük. Kedves hallgatók, nagyon sok minden van az evangéliumban, amiről mi beszélhetünk, és amit megérthetünk, és mi minden alkalommal úgymond ízelítőt adunk abból, amit ő mondott, hogy megkívántassuk azt, hogy megízleltessük azt a szabadságot, amit az igazság ismerete kínál számunkra. Érthető? Tehát nem az a mi dolgunk, hogy akkor mi mindent itten betörő-betörő elmondjunk, hanem az, hogy aki minket hall, megkívánja a közösséget, a szövetséget a vőlegénnyel, hogy ő személyesen legyen tanítva. Minden betűnek, minden szónak, minden mondatnak nagyon fontos jelentősége van, jelentése van, amit fontos az ember megértsen az ő belső szobájában lélek által, Istennek a lelke által. És aki nem érti meg, az ugye mondtam azt, hogy olyan idők jönnek, hogy akinek nincsen személyes kapcsolata, az nincs ahogy megmeneküljön. Mert az Úristen ígéretéhez híven mindenkit személyesen akar bevezetni az ő országába. Nem tömegessével. Tömegessével a vágóhidra mennek a marhák, a juhok, ugye a bárányok. A mennyek országába viszont úgy történik, hogy mindenki egyenként hallja a lelket, mindenki egyenként úgymond feltámad Isten szava által, Jézus szava által. Ugye itt a sokasság még ilyen testi módon gondolkodik, azt mondja, hogy ők azt hallották, hogy a Krisztus mindörökké velük maradt. És tehát ugye ők arra számítottak, hogy a Krisztus ott lesz és nem fog meghalni. Tehát ott lesz, mit tudom én, egymástán 20 generáció is Jézus nem fog megölegedni, hanem ott a korona a fején és uralkodik Izraelben. Ugye ilyen megváltót vártak a zsidók, pontosan, mint a magyarok is, minden nemzet, egy ilyen hőst, egy ilyen szuperhőst, egy ilyen Batman-t, egy ilyen Superman-t vártak. Nem egy olyan hőst, aki beszél Isten országáról, a lélek birodalmáról nekik. Tehát noha igaz, hogy a Krisztus örökké velük marad, mert ez igaz. Mert aki őt befogadja, aki őt megismeri, azzal mindig ugye vele lesz, velünk marad az ő lelke. De testileg ugye nem látjuk őt. Mondják egyesek, hogy mit találkoztak Jézussal, az nem azt jelenti, hogy őt látták fizikailag, személyesen. Noha ilyen is történhet, Isten megadja ezt a kegyelmet egyes embereknek, hogy kapnak egy ilyen látást, egy ilyen látomást, hogy igen, ő a Jézus, hogy ő az, aki téged elhívott. De ugye ez nem, hogy mondjam, nem ez a lényeg. Nem lehet, tehát Isten nem használ ilyen sablont, hogy mindenkivel ugyanazt csinál, ugyanúgy hívjon el mindenkit, hanem mindenkit ugye a nevén szólít személyesen, és mindenkit úgy szólít meg, ahogy szüksége van annak az embernek ahhoz, hogy megértse a lényeget.
Itt még ugyanaz, Jézus azt mondja.
Mondjad csak.
Azt mondja Jézus, hogy ez pedig azért mondta, hogy megjelentse, milyen halállal kell meghalnia. Hát milyen halállal kell. Tudjuk, hogy azt megfeszítették, az ártatlant, ok nélkül, de ezelőtt mondja el, hogy ő felemeltetik majd erről a földről. Hogy ez is mekkora ígéret. Mert tudjuk jól, hogy ez nem csak szó, amit mond, több annál. Ez maga Istentől való ígéret, és ő, amit mond, az úgy van. Az örök. Tehát ő ha azt mondja, hogy felemeltetlek, akkor azt nem változtatja meg semmi, hogyha 8 milliárd ember, vagy végtelen milliárd ember azt fogja mondani, hogy te nem emeltetsz fel. Ha Isten azt mondja, hogy én felemeltetlek, mert te hűséges maradtál hozzám, akkor mindegy, hogy hány milliárd ember fogja azt mondani, hogy ez nem így történik, az úgy fog történni. És Krisztus Isten lelke által szólt, és azt mondja, hogy én fel fogom emeltetni. Noha megölnek engemet, de én fel fogom emeltetni, mert én bennem az élet lelke uralkodott, az élet lelke élt, amíg éltem, és ő hozzá vágyódtam mindig. És ez úgy volt. Ez úgy van. És mekkora ígéret ez nekünk is. Azt mondja Jézus, hogyha te benned is az én beszédem, az én lelkem él, te is hasonlóképpen fogsz meghalni. Lehet, hogy megölnek, lehet, hogy nem ölnek meg, a tested meghal a bűn miatt, de a te házad, a te lakosztályod a mennyben elé van készítve, és oda fogsz menni. És mindegy, hogy ki mit mond, ez úgy van. Hiszed-e ezt? Istenem. Egy folyamatos ígéretek az életről. Le is leplezi a hazugságot, mert az igazság része ez, de folyamatos ígéret a dicsőségéről, a menny dicsőségéről, az örök életről, amit fel nem foghatunk. És itt is elmondja, hogy az én beszédem az, ami világosság. És azt be nem fogadhatja a világ. És ne azért örvendjetek, mert engedelmeskednek az emberek nektek, mikor hirdetitek az Isten országát a lelkem által, hanem azért örüljetek, hogy a ti nevetek be van írva az örök élet könyvébe, és onnan ki nem töröli senki. Mekkora ajándék!
Azt mondja, hogy még egy kevés ideig veletek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy sötétség ne lepjen meg titeket. És aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Többször mondtuk azt is, hogy ezek az idők, ami akkor volt, ami történt akkor 2000 év ezelőtt, ezek ugye ciklikusan úgymond ismétlődtek az idők folyamán az elmúlt 2000 évben. Tehát voltak még ilyen apokalipszisek. Egyik háború sem volt, leányálom, ez, ami mostan van, ennyire alatomos nem volt nyilván sosem, még mostani talán. Viszont ugyanaz a helyzet most is, mint akkor, kedves hallgatók, hogy ugye most így eléggé más világot élünk, tehát ennyire modern világ nem volt, ilyen technokrata világ nem volt, mint most, amilyen van. És többször mondtuk azt, hogy jeleztük azt, hogy az igazság, még az a parányi részecskéje is, amit mi ugye képviselünk, nem lesz másokáig az interneten. Tehát többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez el fog vétetni. Tehát akinek a Jézusa, az Isten és az igazsága az internetről van, csak a Facebookról, csak a YouTube-ról van, az ember el fog veszni, érthető? Mi nem azért beszélünk, nem azért prédikálunk, hogy minket kövessetek, hanem azért, hogy aki hallja, amit mondunk, higgyen nekünk, higgyen a szavainknak, és ő is személyesen tapasztalja meg, hogy mit jelent élő kapcsolatban lenni az élő Istennel, és megváltást nyerni, szabadulást a világ sötétségéből azáltal. És noha ő ennyi jelt tett vala előttük, mégsem hívének ő benne, hogy beteljesedjék az Ézsaiás proféta beszéde, amelyet monda, Uram, ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Azért nem hihetnek vala, mert ismét monda Ézsaiás, megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Izsajás, amikor látta az ő dicsőségét, és beszéle ő felőle. Ezek ugye megint képes beszéd, nyelveken szólást, itt nem az van, hogy Isten megkeményíti a mi szívünket. A mi szívünknek a keménységéről csak mi tehetünk. Mi keményítjük azt meg azáltal, hogy halljuk az igazságot, de kinevetjük, kiröhögjük, elfordulunk attól, tovább görgetünk lefelé a Facebookon, hogy megnézzük, hogy melyek a legújabb Covid hírek. Érthető. És mivel hogy az embernek a szeme, az ember testének a lámpása, az ő szeme folyamatosan a világi, lenti, hazug hírekből táplálkozik, bekeméredik az ő szíve, látja a fájdalmat, látja a gonoszságot, és ő is gonoszszá válik. Tehát mi is ugye többször tapasztaltuk azt, hogy azáltal, hogy a világ médiát követtük, a hírekkel foglalkoztunk, a mi szívünk is bekeményedett, ugye, és kezdtünk elvakulni, és azt kezdtük látni, hogy nincsen értelme semminek. Holott volt értelme, csak a mi szívünk, a mi szemünk ugye nem az értelemre fókuszált, hanem az elbukott hazug világra, a médiára. Igenis, van értelme az életnek, kedves hallgatók, még a földi életnek is, főképp, hogyha valaki már találkozott az élő Istennek a kijelentésével, Jézus Krisztussal. És az van most is, ugye, kedves hallgatók, hogy az embernek a szemei elvakulnak, a sok káprázat, a sok só, hanem cukor is, ugye? X-faktor, meg különböző tehetségkutató versenyek, meg minden. Az amerikai média, a szórakoztatóipar, ugye, az embernek a szemét elhomályosítja, és az ő szívét bekeményíti. Ez történik most is. És arról is beszéltünk, hogy az oltás is ezt a célt szolgálja valamilyen szinten, hogy az embert még jobban eltompítja. Még kevésbé lesz érzékeny a lelki dolgokra az ember, aki bekapja az oltást, ugye? Mert először bekapja a médiából az oltást, ugye, a szemekkel, az ő szemeivel, utána meg felveszi az oltást fizikailag is, ugye, azáltal még biológiailag is úgymond meg van fertőzve, és már kevésbé érzékeny és kevésbé fogékony a mennyei dolgokra. Nagyon fontos az, ami mostan következik, Levike.
Hát csak úgy, hogy mondtad, hogy ezért, ami le van írva a jelenésekben, hogy ciklikusan ismétlődnek, hogy már nemzedékenként megvan, ha nem is nemzedékenként, de így tényleg nagyon gyakran, nem tudnék pontos éveket mondani, de a lényeg az, hogy rendszeresen ismétlődik, és megpróbálja az egész világot, az embereknek a lelki világát, a hitét, hogy az megáll-e az igazságnak a mérlegén, a Krisztusnak a kövén, az ő szavain, vagy nem. Azért, hogy az ember tudjon dönteni, hogy tűzben szeretne égni, vagy szeretne hideg lenni. És beszélgettünk a napokban a fenevad bélyegéről, és ugye sajnos halljuk azt, hogy látjuk ezt az alkudozást az ember részéről és a gyülekezetekben, hogy jaj, ez még nem a fenevad bélyege, ebben még bele lehet menni. De majd fel vagyunk készülve a fenevad bélyegére, hiszen tudjuk, mert a pásztorunk megmondta, aki Szent Szellemmel teljes, és majd, ha elérkezik a fenevad bélyege, na azt már nem fogjuk felvenni. Bele fogunk menni, maszkot rakunk, oltatunk, az összes oltást felvesszük, de majd, ha jön például egy QR-kód, vagy egy mikrocsip, na azt már nem fogjuk felvenni. És látjuk azt, hogy be vannak csapva, és veszik fel a fenevad bélyegét, amiről már beszélgettünk, hogy tényleg minden azt képezi, az oltást, a maszk, és még az emberben való hit is, vagy a szívnek, a léleknek való bekeményítése. Mert itt 2000 évvel ezelőtt nem volt QR-kód, itt ezekben a történetben nem volt maszk, nem volt vakcina, de mégis az emberek megölték az élet fejedelmét. Hát nem akkor azokban is a fenevadnak a bélyege, nem a fenevadnak a lelkülete volt ő bennük is. Nem volt QR-kód, nem volt mikrocsip, nem volt maszk, nem volt vakcina, de volt akkor is hazugság. Volt akkor is hagyományok. Medjugorje, Mária út, rózsafűzér, pásztorban való hit, nem volt személyes kapcsolatuk. Volt egy rakás képmutatás, volt egy rakás felnőtt, volt egy rakás okostojás, velem az élen. Hát mi ez, ha nem a fenevadnak a lelkülete, aki visszautasítja a szelíd, hívó szót, Krisztusnak a beszédét nem tudja befogadni, nem tudja megérteni. Mi ez, ha nem a fenevad lelkülete? És én bennem is ott volt, és valamelyes még ott van, még tisztogat. De én alkudozok, mert okos vagyok, és tudom, hogy majd, ha eljön az a pillanat, én a QR-kódot nem veszem fel. Aztán persze, addig mindent megteszek, már akkor is hazugságban vagyok, ezt kell, hogy tudjad, már azelőtt is hazugságban vagy. És ezt én nem tudom, én neked megmondani, nekem se tudná ember megmondani, de hogyha őszintén kérem, és úgy kérem, hogy már nem tudom rá a választ, és nem mondom rá a választ, nem mantrázom rá a választ, úgy kérem, hogy nincsenek BCDE terveim, hanem tényleg úgy kérem, ahogy Dávid is kérte, megtört szíve, hogy vizsgáld meg a szívem, mutasd meg, hogy mi van én bennem. Te mondd meg, nem én akarom megmondani. Nem úgy, ahogy mi emberek szoktuk mondani, hogy vagy, és már menjek is tovább, nem vagyok kíváncsi a válaszra, vagy kérdezek valakitől valamit, de nekem már megvan a válaszom rá. Én nem is őt akarom hallani, azért kérdezem meg, hogy tudjam elmondani a véleményemet is. Tehát nincs bennem alázat, nem szeretném hallani tőle a választ. De milyen jó lenne, hogyha így kérdeznénk őt, és így vágynánk a mindennapi elederre, hogy nem én mondom meg neki, nem én szövöm a terveket, hanem ő mondja meg nekem. Ha ez az alázat meg tudna történni Krisztussal szembe, bizony meg tudná nyitani a lelki szemeinket. És láthatnánk azt, hogy bizony a vakcina, a maszk, a pénznek a szeretete, a képmutatás, ez mind a fenevadnak a lelkülete. És nem egy tárgyon, egy módszeren fog eldőlni, hogy az a fenevad bélyege, mit tudom én, a QR kód, ne. Már azt jóval megelőzi a fenevadnak a teste, ami az is részekből áll. Ha fenevadnak az ujjára mutatok, az is a fenevad része. Ha fenevadnak a hajaszálára mutatok, az is a fenevadnak a test része. Hasonlóképpen úgy, hogy a Krisztusnak a teste is több tagból áll, de mindegyik az ő része. Így épül fel a fenevadnak a bélyege is, a fenevadnak a teste is. Ha maszkra mutatok, ha vakcinára mutatok, ha vallásra mutatok, ha képmutatásra mutatok, ha QR kódra mutatok, ha pénzre mutatok, ha az anyag imádásra mutatok, bármelyikre mutatok, ez a fenevadnak a testének a részét képezi, és hozzá tartozik.
Mindazáltal a főemberek közül is sokan hívének ő benne, de a farizeusok miatt nem vallák be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetekből, a közösségből, a haveri gárdából. Mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Drága emberek, teljes meggyőződésem, hogy aki hallja a videóinkat, a beszélgetéseinket, sokan a vallási vezetők közül is hisznek annak, amit mi mondunk. Sokan tudják, hogy nem magunktól szólunk, de a haverok miatt, a gyülekezeti, a felekezeti határozás miatt nem merik azt felvállalni, nem merik azt bevallani, hogy nehogy elveszítsék azt a régi jó kis langyos biztonságot, azt a pozíciót, azt a funkciót, azt a tekintélyt, azt a státuszt, nehogy elveszítsék. Inkább nem vallják be azt, hogy ők is hisznek annak, amit mondunk, és ők is érzik azt, hogy eléggé benézte a kereszténység az utat, eléggé, hogy mondjam, mellé fogott. Krisztus mellé fogott a kereszténység, és Krisztus mellett pontosan az Antikrisztus volt, ugye? Tehát sokan hisznek a vallási vezetők közül is, érzik, hogy hazugság, de már olyan nagy a befektetés, olyan nagy a funkció, olyan nagy a státusz, olyan nagy a nyugdíj alap, hogy nem merik azt bevallani, nem merik azt már elengedni. Egy a fene még van 10 év, én a nyugdíjamat nem fogom kockáztatni. Ilyen őrültek miatt. S Jézus miatt se. Itt már valahogy itt még, ami hátra van, azt eldöcögjük, ugye elsántikáljuk kétfelé, a kereszténységben, a langyosságban. Drága főemberek, drága előjárók, vallási vezetők, Isten bocsássa meg, én tényleg nem szeretnék senkit sem kárhoztatni, nem szeretnék senkiről sem elmarasztalóan beszélni, hisz mindannyian rászorunk Istennek a kegyelmére, az ő irgalmára. Mi is elbuktunk éppen úgy, mint te. Lehet, hogy nekünk kisebb volt a befektetésünk, és ezért az Úristen ugye megragadta a szívünket, és használ valamennyire, de viszont tudjuk jól azt is, hogy vannak, akkor is voltak főemberek, akkor is voltak Nikodémuszok, és voltak más főemberek, akik látták, hogy Jézus, amit mond, az igaz, és mindent veszni hagytak, pontosan, mint Pál apostol. Mindent szemétnek és kárnak ítéltem a Krisztus ismeretéért, és bárki, aki ezt hallja, legyen az keresztény, akármilyen vallási vezető, aki ezt hallja, és megszívleli ezeket a szavakat, és kéri Istentől ezt a kegyelmet, mert ezt úgyis ő végzi el benned, mindannyiunkban. Mi ezt nem tudjuk magunkban elvégezni, hogy te is kárnak és szemétnek ítélj mindent, ami eddig volt minden kincset, a Krisztus ismeretéért, a teljes szabadságért, a lelki békéért, a lelki békédért, drága ember. Legyél bárki, akárki, akármilyen vezető, hídgyűlis, katolikus, teljesen mindegy. Hogyha ezt hallod és az igaz doktortól kéred a felülvizsgálatot, és megmutatja, mi van benned, akkor teljesen biztos, hogy nem csak megmutatja, hanem segít is meggyógyulni. És bekerülsz abba az áldott állapotba, amiben volt Pál apostol. Hogy bátran, örömmel, mint gyermek, mint egy bolond, kimondta és leírta, hogy emberek, én mindent kárnak és szemétnek ítéltem mostanig, ami volt, minden kincsemet. Az, hogy farizeus voltam, írástudó, jól ismertem a Bibliát, a Tórát, nagy tekintély voltam, gazdag voltam, római voltam, görög voltam, zsidó voltam, minden voltam, mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretért, mert ő az út, az igazság és az élet. Hogyha Pál apostolban ezt el tudta végezni, vajon benned nem tudja elvégezni, ha te kéred tőle? Vajon bennünk nem tudja elvégezni, hogyha kérjük tőle? Tehogy is ne, mindenható Istenről beszélünk, az ég és a föld teremtőjéről. És megéri, mert az a kincs, amit az Úristen kínál számunkra, az messze felül halad minden kincset, amit mi korábban tapasztaltunk és kaptunk, az emberek elismeréséből, a státuszból, a funkcióból, a pozícióból, a pénzből, a televíziós szereplésből, és mindenhonnét. Érthető? A tökéletes kincset kínálja számunkra a Krisztus, a szántóföldben elrejtett kincset, az örök életet, Isten teljes dicsőségét kínálja számunkra. És mi még mindig azon morfondírozunk, de hát akkor a barátom meg fog sértődni. Mit fog gondolni rólam, hogy én mostanig miről beszéltem? Hát semmit. Kudarcot vallottam. Én is kudarcot vallottam, emberek. Én is sok mindent benéztem. Megvallottam a kudarcomot, hogy benéztem. Rossz irányba mentem. Vétettem az élet ellen, az embertársaim ellen, a szüleim ellen, Isten, a teremtő ellen, az élet tér ellen, amiben vagyok. Minden ellen vétettem, benéztem, kudarcot vallottam. Isten megbocsájtott, szabaddá tett. Most már akkor még inkább még sántikáljunk kétfelé, még 10 évig, utána aztán már sántikáljunk lefelé, ott a lejtőre. Az örökké valóságig, ugye, mert nem tudtuk belátni és beismerni azt, hogy emberek, te tévedtem. Hát olcsó vigaz, de másokat is megtévesztettek, nem csak engemet. Sok más vallási vezető volt rabságban, hazugságban, nem csak én. De nekem megadta az Úristen azt a kegyelmet, hogy ezt meglássam, hogy megláthattam, és megszabadulhattam az ő kegyelme és az ő ereje által. Ennyi, és még nem késő, aki ezt hallja, senkinek nem késő. Bármekkora is a te bűnöd, biztos nem nagyobb, mint a mi bűnünk, azt mondja Isten, hogy olyan távol hajtja az tőled, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Érthető? Észak-déltől. Messze hajtja az tőled. És gyermekét ez, nem írástudóvá, nem felnőtté, nem professzorá, nem tekintélyé, hanem szabad szívű gyermekké, aki tud örömében játszarozni az atya kebelében. Engedjük el az ember dicséretét, az elismerést, hogy ja, ki mit gondol róla, mit érdekel, mit gondol. Mindenki így hal meg, hogy ki mit gondol róla. Végül aztán csak nem tudta meg, hogy mit gondolt a falu, úgy halt meg. Legtöbb ember. Pedig mindig az fájt neki, és attól, amiatt aggódott, hogy mit gondol a falu. Végül mit gondolt? Hát nem tudjuk. Kit érdekel, mit gondol? Isten mit gondol? Az élet szerelmes szerzője mit gondol rólad? Mit gondol rólam? Ez a kérdés. És semmi más nem fontos. Semmi, ha élni akarunk. Jézus pedig kiállta, és mondta, aki hisz én bennem, nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem, és aki engemet lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságú jöttem-e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben. Aki én bennem hisz, aki én nekem hisz, aki az én szavaimnak hisz, te kinek a szavainak hiszel? Milyen dogmát hiszel, milyen keresztény vagy akármilyen dogmát hiszel, az ő szavának hiszel, az ő szavában hiszel, az ő lelkében hiszel, vagy az emberek lelkében, a nyomorgó, a versengő, a tekintélyi elviségtől megrészegült emberek lelkében hiszel. Kinek a lelkében hiszel, ember? Ez a kérdés. Aki hisz bennem, nem bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engemet. Aki hall minket, most ezekkel a szavakkal nem bennünket hall, hanem azt hallja, aki minket arra késztet, hogy kiáltsuk a pusztába ezeket a szavakat, hogy minél több ember megmeneküljön. Mert ahogy neki hittek, úgy nekünk is hinni fognak egyesek, és elindulnak az élet útján, elfogadják az atyától a meghívót a mennyegzőre, a lakodalomra. Én világosságú jöttem-e világra, hogy senki nem maradjon a sötétségben, aki én bennem hisz, aki felém se fordul, aki nem akar velem személyesen meghitt módon megismerkedni. Az a sötétségben maradt. Keresztény sötétségben, buddhista, hinduista, muzulmán, teljesen mindegy. Teljesen mindegy, milyen köntösben van a sötétség. A sötétség, sötétség. És ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem hisz, én nem kárhoztatom, mert mi sem károsztatjuk azt, mert nem azért jöttem, hogy károsztassam a világot, hanem hogy megtartsam a világot, aki megvet engem, és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt károsztassa. A beszéd, amelyet szólottam, az károsztatja az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, nem önmagamtól szóltam, hanem az Atya, aki küldött és ugye megváltott minket, feltámasztott minket a halálból. Ő parancsolta nékünk, ő mondja nekünk, ő hív bennünket, hogy szóljunk, és hogy mit mondjunk, és mit beszéljünk. És tudom, hogy az ő parancsolata, az ő szava örök élet, amiket azért én beszélek, úgy beszéltem, amint az Atya mondotta valanékem. Drága emberek, látjátok, hogy miért érdemes olvasni Jézus szavait? Felszabadító erő van benne, de csak úgy, ha személyesen olvassuk, személyesen kívánjuk megismerni. Az igazság nem a tömeg eledele, drága emberek. Az igazság sosem volt a tömeg eledele. Jézus nem azt mondta, hogy a tömeg meg fogja ismerni az igazságot, és egyszerre felemelkedik, hanem azt mondta, hogy akik megtalálják a keskeny útat, ők fogják megismerni az igazságot, és felemelkednek, felemeli őket az Atya. De a legtöbb ember marad a széles úton, hisz az ő fizikai földi szemeinek, a káprázatnak, a médiának, a fenevad képének, a fenevad szavának, és elvész, kárba vész a drága lélek, amely élhetne örökön örökké. Aki hallott minket, és azt mondja, hogy megértett bennünket, amit mi mondunk, azt ő megértette. Aki hallja, amit mondunk, és azt mondja, hogy megértette, amit mi mondunk, az nem hozzánk fordul, nem velünk vitázik, hanem egyenesen az Atyához. A Jézus Krisztus személye által, az ő szavai által, tanítása által. Nem minket tud akkor, nem tőlünk akarja megtanulni az igazságot. Mi csak bizonságot teszünk az igazság egy parányi részéről, amit mi is megérthettünk az ő kegyelme által. Remélhetőleg folytatjuk. Levike, mondja csak.
Hát még egyszer úgy, tehát sokan mondták ugye neked is, hogy annyiszor ismétled magadat, de azt vettem észre, hogy Jézus is sokszor ismételte, nyomatékosította, és annyira jó ez. Cseppet se bánom. Ha valaki már elérkezett oda, hogy egyszer is elég, hogyha hallja, mivel már többször hallotta, nem baj az. Nekem is jól esett, hogy nyomatékosította Jézus egyre tisztábban, mert ha nem is elsőre, másodikra, lehet harmadikra, vagy ötödikre, vagy tizedikre értettem meg. És itt is látjátok, hogy mondja Jézus, hogy az én beszédem élet és lélek, és aki befogadja az én beszédemet, az én lelkemet fogadja be. És az ő lelke az a tisztaság, szentség, harmónia, békesség, örök élet. És hogyha bármi szó tanítás, ami nem egyezik meg ő vele, akkor az mi? Hát az a test és a halál, a félelem, gyötrődés, szenvedés. Értitek, hogy mi a fenevadnak a bélyege, mi a fenevadnak a lelkülete? Hogy nem csupán nem szabad hazárdírozni egy mikrocsippel, hanem azt megelőzi sok-sok-sok olyan szó, olyan tanítás, ami nem a Krisztus lelkéből való, hanem a fenevadnak a lelkéből való. Tehát mindenki, aki a médiát hallgatja, és hisz a médiának, és beveszi a médiának a szavait, beszédeit, az nem csupán beszédet vesz be, hanem a fenevadnak a lelkületét, az antikrisztusnak a lelkületét. Ezt szerettem volna még egyszer nyomatékosítani, hogy hát, ha valaki most érti meg ezáltal, hogy mi a fenevadnak a bélyege, a pecsétje, a bélyege, lelkülete, hogy az a szó, az a beszéd az. És így búcsúzol, hogy vegyük be az ő beszédét, ne keményítsük be a szívünket, hanem ígyük az ő szavát, az ő lelkét, és tisztítson meg minket, mint a tiszta forrásvíz, ahogy megtisztítja a mocskos köveket, és engedjünk teljesen mértékben neki, mert ő tudja, hogy mi van bennünk, mi nem ismerjük magunkat, nem tudjuk, hogy mi van bennünk, de ő viszont tudja, és tudja azt is, hogy mire van szükségünk ebben. Kívánom azt, hogy legyünk lázárok abban a tekintetben, hogy már mindannyian lázárok vagyunk, halottak vagyunk, de abból a szempontból legyünk lázárok, hogy támasszon fel, mert az ő szava föltámassza a mi halott lelkünket, megvilágítja is. És legyünk világosság, legyünk tűz, legyünk az ő szerelmes fiai, gyermekei, és legyünk szerelmes testvérek, és hogy a mennyország töltse be a szíveteket, lelketeket. Isten áldjon, sziasztok!
Aki megérette azt, amiről itt szó volt, megkérem szépen mutassa meg ismerőseinek, barátainak, hát ha még valaki más is megérti. És arra kérek még mindenkit ezen kívül, hogy aki hallott bennünket és örült ezeknek a szavaknak, örömmel fogadta ezeket a szavakat, ne érje be a mi szavainkkal. Mert ezeket a szavakat gyorsan felülírja a Facebook. Visszamész a Facebookra, görgesz lefelé, ezeket a szavakat felülírja a Facebook. Ahhoz, hogy te ezekben a szavakban meggyökerezzél, és éjjel is feltámadjál, kívánt személyesen megismerni őt. Imé az ajtód előtt állok és zörgetek. Ha meghallod az én szómat, bemegyek hozzád, és veled vacsorálok, és te én vele, hozom az eledet, hozom a bort, és beszélgetünk, és tanítalak, és te megelevenedsz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!